Ő volt Maszkura, egy marosvásárhelyi zenész, aki jelenleg Magyarországon él. Sírva vigad a magyar, ez volt az alcíme, és említettem, hogy meghívottat is köszöntünk. Demény Péter, erdélyi magyar költő, író, műfordító van a vonal túlsó végén, akivel egy héttel korábban, pontosan itt a Román Kultúra napja kapcsán apropóján beszélgettünk, most pedig akár azt is mondhatnám, hogy folytatjuk ezt a párbeszédet, és a magyar kultúrára összpontosítunk ezúttal. Szervusz Péter, szeretettel köszöntünk.
Szervusz, én is benneteket és a hallgatókat.
Közben arról daloltak itt nekünk marosvásárhelyi, többek között marosvásárhelyi zenészek, hogy sírva vigad a magyar, és annyit halljuk ezt a kifejezést, ugye a Román Kultúra napja kapcsán egy héttel ezelőtt arról beszélgettünk, hogy valamiért a román nép olyan optimistán tud hozzáállni a dolgokhoz, és ez a házdénékhez ugye a bút is el tudja nevetni, és a magyarok körében pedig állandóan kering ez a hát szólás, vagy nem is tudom, minek lehet ezt nevezni, hogy sírva vigad a magyar. Tényleg ilyen szomorú nép vagyunk mi, és ha igen, akkor vajon miért? Mi ennek az előzménye, vagy oka?
Azt hiszem, hogy melankolikus népek vagyunk. Ez inkább, vagy ez a szó nekem jobban tetszik, és mert talán nem olyan depresszív, vagy nem olyan szorongó, mint ahogy...
Vagy nem olyan negatív hangzású.
Vagy így van, pontosan, meg dallamos. Szóval, hogy nevezzük így, hát van egy ilyen, nem tudom, homlokzat, amit minden nép közvetít magáról, vagy minden népen először látjuk azt. Csoránnak van egy írás arról, hogy... Hát, hogy a magyar nóta, a cigány nóta, hát ugyanez, hogy ez a sírva vigadás, ez a verje meg az Isten, veretlen behagyja hangulat, ez nyilván jellemző a magyarokra, de csak egy aspektusuk nekik, azt hiszem, mármint a kultúrának.
Uh-huh. Hogy látod, ez változott az idők folyamán? Ugye, hogyha megnézünk régebbi verseket, akkor talán ez a sorstalanság, ez a magány, ez a szomorúság, minthogyha jobban jelen lett volna, talán minthogyha egy kicsit kezdenénk feloldódni, és sokkal több pozitív, kicsengésű vers íródik manapság.
Hát azt hiszem, hogy nem is tudom, felszabadult a nyelv valamiképpen olyan alkotóknak köszönhetően, mint Vörös Sándor például, vagy Eszterházy Péter, Patti Nagy Lajos, Kovács András Ferenc, hogy én is mondjak egy marosvásárhelyi művészt, aki éppen ezt tette meg azokkal együtt, akiket felsoroltam, és nyilván sokakkal másokkal együtt, hogy tehát Vörös egy ilyen kobold, azt szokta mondani éppen Kovács András Ferenc, hogy egy kobold. Tehát, hogy valahogy a szavaknak, a mondatoknak, a rímeknek egészen más dimenzióját találja meg, és ugye közszájon forgó anekdota, hogy egyszer azt nyilatkozta, hogy nem szereti a gyerekeket, mert idegesítik, és közben a verseinek egy része gyerekversként közlekedik a magyar kultúrában. Tehát, hogy egy olyan gyermeki lelke volt, igen, egy olyan gyermeki lélek volt, amelyik megtalálta pont azokat a... Mert egy gyerek az nem hiszem, hogy egy gyerekre azt lehet mondani, hogy melankolikus, mert egy gyerek az kíváncsi, annak minden új, az el akarja tolni a kályhát, és akkor összeégeti a kis kezét, és szóval, tehát, hogy még mindenhez úgy viszonyul, mintha nem tudna semmit, mert valóban nem tud semmit. És ez a gyermeki lélek, ez a rácsodálkozás, ez nagyon megvolt Vörösben, és ennek az attitűdnek a következménye szerintem részben az, hogy sokkal több ilyen
pozitív kicsengés.
Humoros, mert nem feltétlenül abban az értelemben mondom, hogy halálra röhögjük magunkat, hanem abban az értelemben, hogy máshonnan nézzük a világot.
De akár röhöghetünk is, jó értelemben használom ezt a kifejezést, mert hogy van nekünk őrkényünk, van nekünk karintink.
Persze, van nekünk rejtünk.
Pontosan.
Van nekünk köncei ellenérünk, hogy megint egy, hát nem vásárhelyi, de erdélyi karikaturistát mondjak, és egyszer Láng Zsolt fejtegette, olvasott egy tanulmányt, hogy voltak ezek a világhírű magyar rendezők Hollywoodban, és hogy a nyelv miatt, a magyar nyelv miatt sikerült nekik, hogy olyan látásmódjuk legyen. Uh-huh. Nem emlékszem már a mélyebb összefüggésekre, de ez nagyon szép gondolat, hogy a nyelvnek a szabályai, vagy a tényleg a látásmódja az a képiségben, vagy a zenében, Bernsteinra is emlékszem, a világhírű karmester, hogy magyarázza, hogy a magyar nyelvben mindig az első szótagra esik a hangsúly, és akkor, hogy Bartók így meg úgy. Tehát, hogy nagyon érdekes, és tényleg mély összefüggések vannak egy nyelv, és a köré épülő kultúra között.
Annyiféle hatás ér bennünket, sokkal több, mint ezelőtt 10 vagy 20 vagy 30 évvel ezelőtt, ugye a telefonon, illetve interneten, világhálón keresztül, közösségi oldalakon keresztül, meg mindenfelől, tévében, rádióban, különböző csatornákon keresztül különböző kultúrák szivárognak be a mi életünkbe. Hogyan tudjuk mi, vagy mennyire látod, mennyire fontos a mai embernek, átlag embernek a kultúra, a saját nemzetének kultúrája, és hogyan tudjuk mi a magyar kultúrát őrizni, dédelgetni ez a sok bennünket érő hatás mellett? Hogyan változott ez az idők folyamán, és hol tartunk most, merre megyünk?
Azt hiszem, hogy is van. Tehát a kultúrát nem lehet levetni, vagy elveszíteni, tehát lehet nyelvet váltani, mondjuk azt. Nyilván lehet, Nabokovtól Beckettig sok példa van rá, de hogy elveszíteni, azt nem lehet. Hát abban nőttünk fel, abban lélegzünk, abban vagyunk valamiképpen. Azt is akarom mondani, hogy túlságosan megszoktuk, és én is küzdök ezzel, hogy a kultúra alatt mindig a zseniális alkotókat értjük, de kultúra a nippek is, vagy kultúra a kerti törpe, vagy kultúra az, hogy hogyan eszik az ember, hogyan iszik az ember.
Meg egymáshoz való viszonyulásunk is.
Így van, a sírva vigadásban ugye nem csak egetők vannak, hanem borok is. Tehát, hogy minden benne van, a legapróbb gesztus benne van abban, hogy az ember a kultúráról és éppenséggel a magyar kultúráról beszél. Én azt tapasztalom, hogy nyilván sok minden történt, tehát bekerültek a versekbe, például a versekbe mindenféle kifejezések, költők azok szeretik a nyelv különböző rétegeit használni, és akkor ilyen argó is bekerült a versbe, meg zsargon, amit
sokan fel is rónak különben.
Fel is rónak, igen, de azt hiszem, hogy ez a mi kisebbségi helyzetünkkel is összefügg, hogy konzervatívabbak vagyunk, mert hogy félünk attól, hogy elveszítjük, úgymond. És akkor nehezen tudunk Nádasdy Ádámmal tartani, aki egyszerűen azt mondja, hogy a használatot nem lehet elítélni. Uh-huh. Ha meglátsz egy bogarat, akkor nem az az első reflexed, hogyha tudós vagy, hogy eltapost, hanem az, hogy megvizsgáld. és hogy ha az emberek beszélnek, akkor valamilyen módon beszélnek, de ehhez nem feltétlenül kell ilyen zordonul viszonyulni. Tehát, hogy a magyar nyelvén azt hiszem, hogy mindent felvesz magában. Tehát, hogyha azt mondom, hogy forwardolom ezt az e-mailt, akkor az idegen szavak vannak benne, de magyar struktúra. Mert úgy használom azt a forwardolást, mint egy magyar igét, úgy ragozom.
És magyarul is írjuk le?
Így van, és úgy ragozom az e-mailt is, a tárgyraggal ragozom. Tehát a struktúra az megmarad, azon persze lehet borongani, hogy mint ahogy egy ismerős mondta, hogy a gyerekkorában még úgy mondták, hogy taraktor, a traktornak, tehát hogy több magánhangzót tartalmazott, és ezáltal úgymond magyarabb volt. De van egyfajta világnézet, amely még mindig a nyelvé, hiába szivárognak be másfajta elemek. Az óceán, vagy minek nevezzem, az akkor is óceán marad, hogyha bármi van benne.
Közben azon gondolkodtam, hogy talán a legnehezebb átlagemberként megtalálni a középutat. Én azt veszem észre, hogy ilyen különböző táborok vannak. Vannak, akik azt mondják, hogy a kultúra az nem olyan fontos, meg a magyarság tudatunk nem olyan fontos, ugyanis a világ most már más irányba halad, és a globális kultúra ugye átveszi a helyét. Kit érdekel az, hogy magyar vagyok, a lényeg az, hogy menő legyek. És van egy másik tábor, pontosan ennek az ellentét, aki pedig annyira görcsösen ragaszkodik, hogy nem hajlandó azt se elismerni, hogy például a körülöttünk élő népek, nemzetek kultúrája bizony összefonódik a miénkkel, sőt egymásra hatással is van. Itt beszéltünk a múlt hétvégén is, a múlt vasárnap is arról, hogy a román és magyar kultúra itt Erdélyben mennyire hat egymásra, és hogy nem lehet a kultúrát így pontosan elhatárolni, hogy idáig a magyar, és ott kezdődik a román, hanem vannak átjárások.
Így van, emlékszem, a nagyszüleim, akik ehhez az utóbbi táborhoz tartoztak, nézték a tévét, és látták ott a táncoló románokat, és hogy na, ezt a magyaroktól lopták. Tehát, mintha el lehetne lopni, mint egy, nem tudom, befőttes üveget, vagy micsodát. Tehát, hogy teljesen kívül ezen a dinamikán, hogy ha két nép tényleg elkeveredik, akkor nyilván vesznek át egymástól dolgokat. De azzal kapcsolatban, amit az első táborról mondtál, azzal kapcsolatban meg azt mondanám, hogy hát én menő vagyok, mert magyar vagyok. Hát nem azért, mert nem vagyok magyar, vagy mert ezzel igyekszem, hogy ne legyek magyar, és azon se igyekszem, hogy nagyon magyar legyek, mert attól gyakran égnek áll a hajam szintén, attól a vidéki törekvéstől, de tehát egyszerűen próbálom természetesen élni, hogy hát igen, én magyar vagyok, ez bizonyos környezetekben nehezebb, vagy hogy mondjam, nagyobb kihívást jelent, mert a különbségek jobban előtörnek, mint más környezetekben. Nyilván, hogyha az ember folyton a családjában van, akkor mindenki szereti, és semmi baja nincs a világgal, de soha nem fog felnőni. Tehát ki kell menni a családi ház kapuján, hogy megtapasztalt, hogy mi az élet. Na hát enélkül a kimenés nélkül, vagy az otthonról való eltávozás nélkül, tényleg, hogy nem is, hogy gyerekek maradunk, hanem infantilisek maradunk, ami azért egy picit más. Úgyhogy...
Meg lelkileg szegényebbek.
Így van, így van. Tehát, hogy én arra buzdítanék mindenkit, hogy próbálja tényleg megélni ilyen természetesen. Ne viszonyítgatni, hogy ő a legmagasabb rendű, mert ő magyar. Egyszer azt írtam, és ez úgy tetszik nekem, hogy Szerb Antaltól tanultam meg, hogy a magyar irodalom nem a világ közepe, csak a szívünké. Uh-huh. Tehát valahogy egy ilyen hogy mondjam, mégiscsak racionális hozzáállással, hogy persze, hogy én szeretem a, nem tudom én, hit, a nagymamámat, mert az én nagymamám, de nem mindenkinek a nagymamája. Uh-huh.
Pontosan, a múltkor arról is beszélgettünk, most egy picit megfordítjuk a dolgot, de hát ugyanoda lyukadunk ki, ugye arról is beszélgettünk, hogy neked a román kultúra is szíved csücske, és megpróbálod megmutatni a magyar embernek is azt, amit a román kultúrából nagyon-nagyon jónak találsz, akár azzal, hogy ugye akár azt is mondhatnám, hogy szinte napi szinten posztolsz román nyelven is, meg magyar nyelven is, tehát, hogy ezt a két tábort igyekszel, kulturális tábort összehozni, összehangolni, na meg fordítások által is, tehát, hogy különböző műveket lefordítottál romáról magyarra, és magyarról romára. Amikor az ember valamit nagyon szeret, akkor azt megmutatná a többieknek is.
Így van, így van. Hát van egy ilyen, azt is természetesen, ezt az egészet, amit elmondtál, természetesen próbálom megélni. Én nyilván a kölcsönös előítéletek miatt nehéz, vagy gyakran kapom meg ilyen keserű poén formájában, hogy hát te román vagy, vagy nem tudom mi. De tehát, hogy azon igyekszem, hogy ne sértődjek meg, vagy sértődjek meg a normalitás határaim belül.
Hát talán azt kellene elérnünk, hogy megértsük, hogy a mi kultúránk nem szenved csorbát, hogyha befogadunk és kíváncsiak vagyunk más népek kultúrájára, illetve megpróbálhatunk mi is tenni annak érdekében, hogy más megismerjen minket, a magyar kultúrát, úgyhogy mi is vihetjük a hírét, mi is mutathatjuk a mi kultúránkat.
Hát pontosan. Lehetünk ilyen utazó nagykövetek.
Ha már itt tartunk, hogy miről szól a mi kultúránk, mi az, amit te feltétlenül ajánlanál egy idegen nemzetiségű embernek a magyar kultúrából? Legyen az zene, irodalmi alkotás, színház, festmény, bármi?
Hát azt hiszem, hogy most így, ahogy mondod, a színházat ajánlanám. Mert azt ugye most már... hogy is mondjam, tehát jó fordításokban forgalmazható, mert a színház azért szöveghez is van kötve, és terjed az a látásmód, vagy már ez is terjed, hogy a színház az nem a szavak művészete, hanem valami másnak a művészete. És például, hogyha a tótékat megbézné valaki, vagy a helység kalapácsát, hogy mondjak egy olyan alkotót, akiről mindig komoly dolgok jutnak eszükbe, nemzeti dal, meg csatatér, meg ilyesmi. De milyen jó humora volt ennek a Petőfinek. Tehát, hogy vagy egy Könci kiállítást, azt is Könce Jelenérnek a kiállítását nagyon tudnám ajánlani. Vagy a csodálatos mandarin partúknak a zenéjét, azt a szenvedély miatt. Uh-huh. És pont azért, hogy ne csak azt a szenvedélyt látsák, amikor beugrom a nagy bőgőbe, hanem azt is, ahogyan ez a fantasztikus ember, ez a Bartók ontja a dallamokat, és mindegyik, hogy is mondjam, szétszed és összerak. Uh-huh. Tehát, na hát ez nem tudom, három ajánlat, vagy itt mondtam eddig.
Igen, igen, igen.
Hát ezeket, például ezeket nagyon ajánlom.
Amiket a magyar kultúra gyöngyszemeinek érzel, ugye?
Így van. Vagy olyan könyveket, mint az Ágota Kristóf, hát meglehetősen kíméletlen, vagy milyen, de világhírű regényei a Nagy Füzet meg társai. Hát csak így, hogy mondjam, félkézzel felmutat az ember egy csokorra való alkotót, mindegyik világszínvonalú, lehet nevetni is, meg sírni is, örülni is, meg bussulni is, tehát olyanok, mint az élet valamiképpen, hogy mindenre jut helyben.
Közben íróként ugye neked a kultúra valahol egybe fonódik a megélhetéssel, a hobbival, tehát hogy úgy szerencsés helyzetben vagy, mert úgy minden egyben, egy csomagban. Gondolkodtál-e azon, hogy mi történne veled, hogyha a kultúráról le kellene mondj, hogyha a magyar kultúrát elvennék tőled, és anélkül maradnál?
Hát azt hiszem, hogy kínban lennék, hogyha ez megtörténhetne. Most Bukarestben élek, és tapasztalok bizonyos nehézségeket, vagy nem ilyen tragikus értelemben, vagy ellenséges értelemben, de mégiscsak egy másik közeg, amelyik jóval kevésbé magyar, mint Kolozsvár, vagy Vásárhely, vagy akár Zilaj, ahol eddig éltem, vagy éldegéltem, ahogy tudtam, és tehát érzem a kihívását annak, hogy egy másik kultúra közepén hordozzam a magamét. És annak a kihívását is, hogy ne legyek egy ilyen zárvány, amelyik aztán folyton fellobogózva szaladgál, hogy mutassa meg, hogy ő ki. Tehát nem is veszélyek, hanem ilyen az ember csúroló dolgok vannak a világon, és hát el sem tudom képzelni, hogy mit tudom én, Márai hogy élt Amerikában, hogy egy olyan helyet mondjak, ahol a magyarokkal kapcsolatban még előítéletek sincsenek. Szóval biztos nem lehetett könnyű. De hát ő is folyton arról áradozik a naplójában, hogy Arany, Vörös Marti, a magyar nyelv, Jókai, tehát hogy azért az embernek mindig van mibe kapaszkodnia. Na most én azon igyekszem, hogy ne kapaszkodók legyenek, hanem együttélések. Tehát hogy megint ezt a természetességet hangsúlyoznám. Én tényleg egész nap a kultúrában élek, este tévézek, és olyankor kilépek belőle, vagy szóval azt olyan agymosásnak használom, de az is egy kultúra, a gyilkosság sorozatai. Úgyhogy, ha úgy tetszik, akkor három kultúrában élek szimultán.
És milyen jó ez, ugye? Pont arról beszéltünk, hogy büszkének kell lenni, vagy jó, ha büszke az ember arra, hogy ő magyar és a magyar kultúrát dédelgeti, ugyanakkor az is nagyon jó, hogyha nem zárkózunk el más kultúrák elől. És így a beszélgetésünk záró akkordjaként hoztam egy olyan dalt a kedves hallgatóknak, ami pont erre egy nagyon-nagyon jó példa. Sárik Péter és Luisa Zán közös dala érkezik hamarosan, ami arra világít rá, hogy egy magyar zongorista zeneszerző és román jazz énekesnő közös daláról van szó, és arra világít rá, hogy a két kultúra nem csak hogy megfér egymás mellett, hanem ki is egészítheti egymást, és egy valami nagyon szép is kialakulhat ebből a barátságból. Vagy kölcsönhatásból. Nagyon szépen köszönjük, Demény Péter, hogy itt voltál velünk. Minden jót kívánunk neked, és remélem, hogy hamarosan találkozunk még itt a Jó Reggelt Erdélyben.
Én is remélem, köszönöm.